Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk ígéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében, a 42. fejezet első 9 versében, így szól hozzánk Istenünk írott szava. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, akit én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog, és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úr Isten, aki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Én, az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a báványoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged ezen az órán is, azért, mert te igazságos és könyörülő Isten vagy. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy úgy mutatkozol be a te igédben, mint aki lehajolsz hozzánk bűnös emberekhez, pedig te igaz vagy, és szent vagy, és mégis közel jössz hozzánk, akiket megrontott a bűn nyomorúsága, és irgalomra indulsz rajtunk, pedig nem ezt érdemeljük. Köszönjük, Urunk, hogy úgy mutatkozol be, mint aki nem töröd el a megrepett nádat, és nem oltod el a pislogó gyertyát, hanem azért jöttél közel, azért lettél emberré, Úr Jézus Krisztus, hogy rajtunk könyörülj, hogy bennünket a bűn sötétségéből, a bűn fogságából, a lelki vakságból megszabadíts. Azért jöttél, hogy megválts bennünket, hogy az életed ad értünk a Golgotai kereszten. Urunk, köszönjük neked, hogy ezt megtetted értünk, és köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy ezt minél jobban megismerjük, és ebbe vessük minden bizodalmunkat. Urunk, köszönjük, hogy a mai alkalmat is arra készítetted, hogy téged jobban megismerhessünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd épüljön a mai alkalommal is a mi hitünk. Te taníts bennünket hinni. Te munkáld a mi szívünkben, hogy ébredjen bizalom irántad, hogy ne más utakon járjunk, ne más dolgokba vessük a bizalmunkat, ne hamis isteneket vagy báványokat keressünk, hanem téged, aki magad vagy az igazság. Kérünk, Urunk, hogy ma is emelj bennünket, mindannyiunkat, magadhoz közel. Kérünk, hogy légy itt velünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg közösségünket. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy a Szent Lelked által munkálkodj bennünk és közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Legyen áldott ezért a te szent neved. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 308. dicséretünknek az első versszakát. A 308. dicséretünk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 14. versétől a 29. versig terjedő igeszakaszában. A hosszabb igeszakaszt leülve és figyelemmel hallgassuk meg. És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot lát a körülöttük és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság, meglátván őt, azonnal elálmélkodik és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat, mit versengtek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból monda. Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van, és ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja is, elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki mondta, ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. És hozzá vivék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre tajtékot turván fetreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta, és gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, mikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki, te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne. Az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét, fölemeli, és az fölkele. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezik őt külön. Mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig mondta nékik, ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Kedves testvéreim, a mai ige szakaszunknak a különlegességét a kontextus, a szövegkörnyezet adja meg. Ugyanis Jézus éppen most tér vissza a megdicsőülés hegyéről, ahová csupán ő ment, és a három tanítványát vitte magával a 12-ből, Pétert, Jakabot és Jánost. Máskor is előfordult már hasonló, hogy a 12 tanítványból sem mindenkinek engedte meg, hogy szemtanúja legyen egy csodájának. Ilyen eset volt például, amikor Jairus lányát támasztotta föl, de abban az esetben a hátramaradt 9-ről nem olvasunk semmit, a Szentírás nem számol be róla, hogy mi történt velük addig, amíg Jézus elment a három tanítvánnyal. A mai szakaszban viszont igen, itt belelátunk, hogy mi történt eközben a többiekkel. De még mielőtt részletesebben belemennék a tanítványok dolgába, itt először szeretném kiemelni azt a mély repülést, amit az események szála itt kirajzol. Mert közvetlen ezelőtt még, hát fizikailag is magasan voltak, mert fönn voltak egy hegyen, de lelkileg is mondhatjuk, hogy csúcsponton voltak. Jézus a neki eredendően kijáró isteni dicsőségében tündököl fönn a hegyen, a nagy próféták Mózes és Illés megjelennek neki, erősítik a küldetésében, az atya hangja szól hozzá, és a tanítványokhoz, ami szintén egyfajta egy biztosítás, egy pecsétjét jelenti az ő messiási voltának, és a megváltásnak, amit éppen készül véghez vinni. És Jézus személyét tekintve is ezek alapján ez egy emelkedett pillanat volt ahhoz a szenvedéshez képest, amit egyébként át kellett neki élnie nap mint nap. Mert hogy Jézus számára, a Fiú Isten számára az, hogy ő emberi testet öltött, az azzal járt, hogy megüresítette magát. Folyamatos szenvedés volt ez az ő számára, mert folyamatos elutasításban volt része, folyamatosan kételkedtek ő benne, folyamatos hitetlenséggel találkozott, még a tanítványok is többnyire félreértették őt, és ez beszámol az ige arról, hogy ez megterhelő volt az Úr Jézus számára. És látszik egyébként a mai igéből is, ahol ugye felsóhajt, és megkérdezi, hogy meddig szenvedlek még titeket. Tehát az Úr Jézus egy magasztos momentum után tér vissza a szomorú földi valóságba, vagy nekünk legalábbis ez a földi valóságunk. És hozzá hasonlóan ugye a három tanítvány is, akik vele voltak, és fönn is akartak ugye maradni, ők sátrat akartak építeni, és oda akartak költözni, hát most visszakerülnek a hétköznapokba. Vissza a megszokotthoz, ahol korán sem tündököl minden, ahol nem ragyognak a dolgok, ahogy fönn a hegyen Jézus ruhája és arca tette. Vissza a hétköznapokba, ahol a bűn uralkodik, ahol a nyomorúságok vannak jelen, próbák és nehézségek. Itt is egy szörnyű dolognak a szemtanúi lesznek, ugye egy démontól megszállott kisfiút látnak. Ugye ez nem meglepő, hogy ez történik, hogy visszakerülnek a földi nyomorúságba, a hétköznapokba, mert Jézus már korábban megmondta, hogy a szenvedés útján kell ő neki végigjárnia, és, vagy végigmennie, és azután következik majd a dicsőség. De mégis érdekes, hogy a mennyei ízelítőből, amit átéltek a hegyen, abból visszacsöppennek, és az evangélium olvasóiként mi is visszacsöppenünk így a hétköznapokba. És ennek kapcsán megemlíteném, hogy valószínűleg a legtöbben tapasztaltunk már ilyet, vagy átértünk mi is hasonlót, mert elmegyünk például egy gyülekezeti táborba, vagy elmegyünk egy csendes napra, ahol intenzíven foglalkozunk az igével, ahol egy szeretetteljes testvéri légkört tapasztalunk, és mi is úgy érezhetjük, hogy hát ez már a mennynek az előszobája, olyan jó itt lenni, ha lehet, ne is menjünk haza. Ugye sokszor bennünk is fölmerül lesz, hogy építsünk sátrat, maradjunk itt, fellelkesülünk. De amikor hazatérünk, rájövünk, hogy ugyanaz az életünk, mint ami eddig is volt. Ugyanazok a nehézségek várnak, mint eddig, ugyanaz a kibírhatatlan kolléga vagy szomszéd, akivel találkozni kell, mint azelőtt, ugyanazok a kihívások jönnek, hogy miként osszuk be a pénzünket, miként osszuk be az időnket, minden visszatér a hétköznapi problémákból. De nem kell messzire menni, hogy ilyet tapasztaljunk, gondolhatunk csak arra is, hogy az ember eljön vasárnap a templomba, és az Isten tiszteleten olyan jól tudjuk magunkat érezni, itt könnyű kereszténynek lenni, itt nem nehéz Krisztust vállalni, nem nehéz róla beszélni, itt nem olyan nehéz krisztusi módon viselkedni a többi ember előtt, bezeg otthon, amikor nehéz a munka, amikor esetleg a gyerekek az idegszálainkon ugrálnak, lehet, hogy a feleségem vagy a férjem is türelmetlenebb, mint ahogy azt jó lesne, és akkor már valahogy kevésbé természetes ugyanez. Hát egy ilyen helyzetbe látunk bele most itt az igében is, És ennek kapcsán szeretném először kiemelni a tanítványoknak a bukását. Szeretném, hogyha megnéznénk, hogy a tanítványok esetében miben nyilvánult meg, és hogyan zajlott le ez az egész esemény. Mert szokták mondani, hogy a hit akkor nyilvánul meg igazán, amikor egyedül van az ember, és hát itt a tanítványok egy része egyedül maradt, legalábbis egy darabig, mert hogy Jézus felment a hegyre, és aztán egyszer csak jön egy édesapa, ugye, akinek a fiát megszállta ez a gonosz lélek. És hát mivel Jézus éppen nincsen ott, ezért őket kéri meg, hogy üzzék ki belőle. És ezután következik a tanítványoknak a nagy bukása, mert a tanítványok valahogy úgy gondolkodhattak, hogy hát Jézus most nincs itt, nekünk kell helytállni. Pont ahogy mi is szoktuk, ugye sokszor. Most helyzet van, valaminek történnie kell, mi Jézus követői vagyunk, az ő képviselői, akkor most lássunk neki és oldjuk meg a problémát valahogy. A tanítványok neki láttak és próbálkoztak, erről tanúskodik itt az ige, több helyen is a 18. vers, meg a 28. vers is leírja, hogy valóban megpróbálták kiűzni azt a gonosz lelket, ők valóban megkísérelték ezt, csak éppen elbuktak. Felmerül a kérdés, hogy miért. Hát Márk evangéliuma beszámol róla, hogy egyrészt Jézus maga hatalommal bír, ez egyértelmű, és arról is beszámol, hogy Jézus hatalommal ruházta fel a tanítványokat is. Már a harmadik fejezetben, ahol az apostolok kiválasztásáról olvashatunk, már ott szerepel, hogy ők hatalmat kapnak az ördögök kiűzésére. Azután kicsivel később a hatodik fejezetben, ahol Jézus kiküldi a tanítványokat, ott ismét megerősíti az ige, hogy hatalmat kaptak a tisztátalan lelkek felett is. Tehát a hiba nem ezzel volt. Itt a leírás alapján két dolgot lehet talán kiemelni, ami miatt kudarcba fulladt a tanítványoknak a próbálkozása. Az egyik az az, hogy a tanítványok itt még nem értették Jézust. Nem értették őt. Nem értették, hogy miről beszél, nem értették a haláláról szóló bejelentéseit, nem értették a megváltásnak a menetét, azt már fölismerték, hogy ő a Krisztus, csak épp a többi az nem egészen volt tiszta az ő számukra. Nem értették meg az ő személyét. És a meg nem értésükből fakadt az erőtlenségük, de ez még csak az egyik része, mert hogyha itt nem értik, akkor minden bizony, ami korábban sem értették, de a kiküldetéskor mégis azt írja az ige, hogy akkor viszont sikerrel jártak, mert sok ördögöt kiűztek. Tehát nem csak ez volt az ok. A kudarc másik oka, ami részben összefügg az elsővel, a félreértésből fakad, ez pedig a felfuvalkodottságuk volt. A tanítványok felfuvalkodottsága. Mondhatjuk akár hitetlenségnek, vagy bizalmatlanságnak is, de egyfajta önteltség lett úrrá rajtuk, mert a tanítványok, azt olvassuk róluk, hogy megpróbáltak maguktól cselekedni. Ők megpróbáltak maguktól cselekedni. Megkérdezik Jézustól, hogy nekik miért nem ment. Nekünk miért nem ment. Konkrétan azt kérdezik, hogy miért nem állt hatalmunkban nekünk kiűzni ezt a lelket. És Jézus válaszából kiderül, hogy egy nagyon fontos dolog hiányzott, az Istenre hagyatkozás. Megpróbálták kiűzni, ugye könyörgés nélkül. Hát neki látnak egy hatalmas feladatnak, amire csak Isten képes, úgyhogy Isten hatalmát, az ő személyét, azt figyelembe se veszik, nem is hagyatkoznak rá, nem is kérik az ő erejét, nem imádkoztak, magukban bíztak, és így elbuktak. Nem csak Jézust értették félre, hanem félre értették a közöttük lévő kapcsolatot is. Sőt, emiatt a feladatot is, amit kaptak. Mert hogy Jézus nem magától függetlenül bíz meg feladatokkal senkit. Sem az akkori tanítványait, sem minket. Nem kapunk olyan feladatot, amiben ő ne lenne ott, vagy amiben ne lenne velünk. Jézus, a messiás, arra hív, hogy őt kövessük. Nem csak egyenesen menni, hanem hogy ő utána menni. Krisztus nélkül, a benne való bizalom nélkül, a ráhagyatkozás nélkül nem lehet ellátni a feladatunkat. Jézus Krisztus nélkül nem lehet keresztjén életet élni. Ha megpróbáljuk, akkor jön a biztos bukás. Pedig hát sokszor mi is próbálkozunk vele. Mi is a megy magamtól kereszténységgel próbálkozunk. Jézus nincs itt, ő felment, hát most nem a hegyre, hanem a mennybe. Szóval most rajtam a sor, nekem kell helytállni, gondoljuk mi ezt sokszor. És pont emiatt tud akkor a zuhanás lenni, amikor visszatérünk a hétköznapokba, mert nem az Úrra figyelünk, hanem leköti a figyelmünket a kihívás, megpróbálunk a saját erőnkre hagyatkozni, és az Úrra, meg az ő igéjére, az imádságra, majd akkor figyelünk, ha marad rá idő. És aztán csodálkozunk, hogy elbukunk. Lehet, hogy mi is éppen úgy állunk, mint itt a tanítványok, hogy elbukunk a hitben, és utána még nekiállunk vitázni, hogy a kívülállókkal, szegény tanítványok, a farizeusokkal éppen versengenek, vitatkoznak, próbálják a kívülállóknak bizonygatni a hitüket, hogy azért mégse hiába való, csak éppen Jézus marad ki a képből. És hogyha mi is így teszünk, hogy próbáljuk bizonygatni, csak éppen az Úrra nem figyelünk, akkor a részünkről is az eredmény pont akkora nulla lesz, mint itt a tanítványoknál, sőt, egyébként mondhatjuk, hogy nem is nulla, mert szégyent hozunk Jézusra. Itt a tanítványok bukása miatt az édesapa is elég bizonytalanná válik. Ő oda viszi a fiát, és aztán mindjárt rátérek erre is, hogy elbizonytalanodik abba, hogy vajon itt történhet-e még csoda. Még Jézus hatalmát is kétkedve említi. Ugye ezt mondja, hogy ha valamit tehetsz, akkor szabadíts meg bennünket. Testvéreim, csodálkozunk, hogy a magasztos pillanatokban könnyű, de a hétköznapokban nehéz, pedig mi magunk nehezítjük meg azzal, hogyha kihagyjuk az Úr Jézust. Ha ugyanúgy szánunk időt az igére, a hétköznapokban is, ha ugyanúgy szánunk időt az elcsendesedésre, az Úrra figyelésre, az imádságra, mint itt a templomban, vagy a gyülekezeti eseményeken, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem marad el az eredmény. Rátérnék a második pontra, az apa hitére, illetve talán lehetne mondani hitetlenségének is, ez egy ilyen kettős dolog, hogy most itt hit vagy nem hit. Onnan kezdeném, hogy egy nagyon szörnyűséges helyzetből érkezett. Hát el lehet ezt képzelni szülőként, milyen lehet átélni azt, hogy a fiát megszállta egy gonosz lélek. Itt én nem vagyok ugye orvos, de azt olvastam, hogy ezek a panaszok, amiket felsorol az ige, vagy legalábbis azoknak egy nagy része, az megfelel az epilepsziás roham tüneteinek. És hát már az is szívszaggató, amikor egy betegség egy embert ennyire kiszolgáltatottá tesz. Amikor tehetetlen a beteg, meg a környezete is, de itt ráadásul többről van szó, mert a Szentírás egyértelművé teszi, hogy nem beteg, vagy nem csak beteg, az biztos. A kiváltó ok az nem csak egy betegség, hanem egy gonosz lélek, vagyis egy démon. És a démonoknak a célja mindig az, ahogy itt is látszik, hogy ártsanak az embernek. Az apa is látta, hogy a gonosz lélek azért kényszeríti a gyermekét bizonyos dolgokra, így fogalmaz, hogy elveszítse őt. El akarja veszíteni ezt a gyermeket. Egy ige magyarázó azt írta, hogy a gonosz lelkek arra törekszenek, hogy rombolják, vagy ha lehet, teljesen meg is semmisítsék Isten képmását az emberben. És ezáltal ugye magát, az embert is, a szemét is elveszítsék. Tehát ez a támadás, amit a gonosz lelkek intéznek, ez támadás az ember ellen is, és támadás Isten ellen is. Mert Isten azzal, hogy az embert a maga képére és a hasonlatosságára teremtette, ezzel többek között felruházta olyan képességekkel, adottságokkal, amelyek magára, Istenre jellemzőek. Ilyen tulajdonságokkal bírnak az emberek. Például Isten beszél, sőt, Isten a szava által teremt, és az embert is kommunikációra teremtette. Azt arra teremtette, hogy ő is szóljon, beszéljen. És mit látunk, hogy a gonosz lélek mit eredményezett a fiúnál? Némává tette őt. Ne tudjon szólni. Aztán Isten nem csak szól, hanem meg is hallgat, buzdít is erre, hogy szóljunk hozzá, kérjünk tőle, mert nem talál süket fülekre, ez nála. És az embert is halló lényé teremtette, hogy hallgasson ő rá, hallgassa, amit Isten mond, és odafigyeljen rá, és meg is cselekedje. És a gonosz lélek, ugye Jézus azt mondja, hogy te süket lélek, süketté tette ezt a fiút. Aztán még lehet sorolni, mert Isten józan, a Szentlélek a józanság lelke, ezt a szegény fiút, annak ellenére, hogy Isten az embert is józanságra teremtette, a gonosz lélek ezt a józanságot, az épelméjűséget is elvette tőle. Öntudatlanul fekszik, amikor ilyen roham tör rá. És ha mindez nem lenne már önmagában is elég megrázó, akkor az apuka szavaiból az is kiderül, hogy mindez nem újdonság, ez nem egy friss dolog, már gyermeksége óta tart ez, ami elképzelhetetlen terhet jelentett a szülőknek is, nyilván a fiúnak is, de a szülőknek, akiknek állandó készültségben kellett lenniük, azt várva, hogy mikor próbál meg újra magában kárt tenni a gyermekük, akár azzal, hogy tűzbe vagy vízbe ugrik. Tehát érthető az az elkeseredettség, amivel Jézushoz jött. És ő tényleg Jézushoz jött, ezt mondja, hogy Mester, én hozzád hoztam a fiamat, csak éppen akkor ő fönt volt a hegyen, a tanítványokat ott találta, ők viszont kudarcot vallottak, így hát még bizonytalanabbá vált szegény édesapának a helyzete, még kilátástalanabb volt a dolog. És ugye egyfajta kétkedés lett rajta úrrá, aminek az egyik jele, hogy nem is kér már azonnal segítséget Jézustól, csak azután, miután egy újabb ilyen roham tör a gyerekre. Ugye Jézus azt mondja, hogy hozzátok hozzám, és akkor egy újabb roham lesz úrrá a fiún, és ezután kér segítséget. A másik jel a kétkedésre, hogy az ő kérésébe belefűzi ezt a mondatot, amit már említettem, ezt a feltételes módot, hogy ha tehetsz valamit, ha valamit tehetsz, akkor légy a segítségünkre. Ezt a mondatot egyébként Jézus külön kiemeli a válaszában, ahogy erre majd ki is fogok térni. És a harmadik jele a kételkedésének, amit ő maga fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy légy segítségül az én hitetlenségemen. Ő hitetlenkedik, kételkedik, ez látszik rajta. Ugyanakkor van valami, ami miatt mégis az édesapa hitéről szólhatunk. Ami miatt mégis példaként szolgálhat a számunkra is. És ez a dolog, ez az ő alázata, és az a ráhagyatkozás, amivel Jézus felé fordul. Már a megszólításban aláveti magát Jézusnak, azt mondja, hogy mester, tanító, és ezt ő nem csak úgy mondja, mert sokszor találkozunk ilyennel a Bibliában, hogy azt mondják, hogy mester, és aztán Jézus mond valamit, és aztán azt az emberek, mondjuk az írás tudók, azok lesöplik az asztalról, mert az nem érdekel. De ő nem így teszi, hanem valóban elfogadja azt, amit Jézus mond. Ő valóban aláveti magát, nem csak szájjal mondja azt, hanem szívvel, hogy mester. Elfogadja, amit Jézus mond, nem ágál ellene, nem keres kifogásokat. Sőt, ugye még azt is belátja, hogy magától még arra sem képes, hogy higgyen. Még az sem megy a saját erejéből, a saját elhatározásából, hogy bízzon Jézus Krisztusban. De ennek a megoldását is tőle kéri. Ennek a megoldását is tőle kéri. Tőle kér hitet is. És mennyivel másabb ez a hozzáállás, mint amit a tanítványoktól látunk. Mert ők úgy gondolták, hogy megy ez magamtól is, ez az ember pedig azt mutatja, nem megy. Még a hit sem megy. Még az sem megy magamtól. Elismeri, elfogadja az ő kiszolgáltatottságát, és sírva kéri, ugye könnyhullatással kéri Jézust, hogy segíts a hitetlenségemen. És ezt kell nekünk is meglátni és elismerni. Meglátni, hogy nekünk semmink sincs. Még hitünk se. Még az sincs, hogyha nem kapunk az Úrtól. Jeremiás próféta például azt írja, hogy téríts meg engem, és akkor megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Ez példa nekünk is, hogy mi is boruljunk oda Jézus lába elé, és könyörögjünk mi is az ő irgalmáját, és mi is kérjünk tőle hitet, mert ő tud adni nekünk is. Ugye itt bíztat bennünket ez az ige, amit fölolvastam Ézsaiástól, a megrepett nátszálat nem töri össze. És a füstölgő mécses nem oltja ki. Még hitetlenül is, kételkedve is, csak menjünk és forduljunk Jézushoz, és boruljunk oda elé. Majd ő ad hitet a mi szívünkbe. Ezek után hadd térjek rá arra, hogy Jézus Krisztus hogyan kezelte ezt az egész elég komplex helyzetet, mert jönnek vele a tanítványok, vannak lent is tanítványok, ott vannak a farizeusok, ott van ez a megszállott fiú, az édesapa, hogy ő mit hozott ki ebből az egészből. Érdekes, amit rajta látunk, amiről beszámol itt az ige, mert az első megszólalása, amit Jézus mond, az nagyon heves érzelmek kifejezését takarja. Ez, amit említettem is már, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Ez egy nagyon mély felsóhajtás, egy nagyon mély érzelem nyilvánítás, hasonlóról olvashatunk egyébként, itt Márk evangéliumában is, a 3-5-ben olvashatunk arról, hogy ő mélységesen bánkódik vagy a 8.12-ben olvashatunk arról, hogy ő felfohászkodott az ő lelkében. Jézus Krisztusnak vannak érzései, érzelmei, és ráadásul ezek arról tanúskodnak, itt ebben az esetben is, hogy Jézusnak vannak érzései a bűnnel kapcsolatban is. Őt nem hagyja hidegen a bűn. Bántja őt a bűn, és fáj neki. Mert sokszor arra gondolunk, úgy képzeljük el, hogy Isten olyan közömbös a bűn iránt. Hát ő neki nem mindegy, hogy én mit csinálok. Nem mindegy neki, hogy mit csinálunk. Nem tűri meg a bűnt és a hitetlenséget, mint ahogyan mi tesszük. Minket nem zavar, de Isten szent lényével ellentétes a romlottság, és őt ez bántja és fáj neki. Sőt, haragszik is rá, egyébként az is kiderül az igéből. De ugyanakkor ez a kérdés, ez a felsóhajtás Jézus részéről még tovább is mutat, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hát a nép, a nemzedék az hitetlen, és Jézus mégis velük van. És megfogalmazza a kérdést, hogy meddig? Meddig leszek veletek? És tudjuk a választ, Márk leírja, addig, amíg meg nem ölik. Ugye? És utána feltámad, még megjelenik, és utána felmegy a mennybe. Az evangélium beszámol arról, hogy meddig lesz velünk. Amíg el nem ítélik, amíg keresztre nem feszítik. És meddig szenvedi még el őket? Egészen addig, amíg a kereszten ki nem mondja, hogy elvégeztetett. Ő addig szenvedi el a hitetlen nemzedéket. Pedig Jézus isteni személyével ellentétes a bűn, összeférhetetlen, és az ige azt írja, hogy ő mégis ennek ellenére bűnné lett, értünk. Az ő tökéletességénél, az ő tisztaságánál fogva fáj neki a bűn, sérti őt, de ő még tovább ment, és fizikai fájdalmat is magára vett, amikor megostorozták, megkorbácsolták, amikor megütötték, amikor felszögezték a keresztre. Ő ezt mind eltűrte, a haláltusát megvívta, és mindezt a hitetlenekért. Értünk. Értünk és helyettünk vállalta magára. Jézusnak fáj és fájt a bűn minden értelemben lelkileg és fizikailag is. És ő mégis vállalta ezt értünk annak ellenére, hogy mi hitetlenek vagyunk. Rosszabb esetben olyan önteltek és felfúvalkodottak, mint a tanítványok, talán kevésbé rossz esetben csak olyan tehetetlenek, mint ez az édesapa, de Jézusnak a kegyelmét, az ő kegyelmét és szeretetét mutatja, hogy nem fordul el, hogy nem töri el a megrepett nádat, hanem végigment a fájdalom útján, végigment a keresztig azért, hogy értünk eleget tegyen, és hogy minket megszabadítson. Mi ezt nem érdemeljük meg, de mégis megindul Jézusnak a szíve rajtunk. Mint ahogy megindult a fiún is, erről is tanúskodik az, amit ő mond, amikor megkérdezi, hogy és mégis mióta van, ez egy együttérző kérdés az ő részéről, hogy mióta van megszállás alatt. És Jézus nem csak rajta indul meg, hanem megindul rajtunk is, és mindent megtesz és megtett azért, hogy megszabadítson bennünket. És tőlünk annyit kér, hogy higgyünk. Hogy higgyünk benne, hogy higgyük el, hogy ő az Isten fia, hogy higgyük el azt, hogy neki van hatalma, higgyük azt, hogy értem, személy szerint is meghalt, az én bűneim büntetését is elhordozta. És erre a hitre vezeti rá ezt az édesapát is, ugye amikor az apuka a kétkedésének adott hangot, amikor ezt mondta, hogy ha valamit tehetsz, akkor légy segítségünkre, akkor Jézus visszafordítja a válaszában ezt a dolgot. És rávilágít arra, hogy ez egy rossz megközelítés. Mert az ő hatalmában nincs hiány. Azt mondja, hogy ha valamit tehetsz, minden lehetséges a hívőnek. Ha tehetek, hát a hiány az nem Jézus hatalmában van. Nem az a kérdés, hogy ő tehet-e valamit. Amiben hiány van, az a hit. A bizalom Jézus felé. Nem Jézus erejét fogja próbára tenni a gonosz lélek kiűzése, mert azt ő már számtalanszor bizonyította, hogy ez ő neki nem okoz nehézséget. Az egyetlen dolog, ami próbára lesz téve, az a hit. Adott a helyzet, amikor az emberi számítások már kifulladtak, a tanítványok elbuktak, az apuka kétségbe esett, és Jézus ezt a helyzetet felhasználja arra, hogy a belé vetett hitet megalapozza, hogy megmutassa az ő hatalmát, és hogy felragyogtassa az ő dicsőségét. Mert az ő nagysága az mindig akkor látható, amikor az emberi erőforrások már véget érnek. Ezért mondja ugye Pálnak is az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér a célhoz. És Pál ugye erre azt mondja, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzon bennem. El kell jutni erre a pontra nekünk is, ahova ez az édesapa, légy segítségül, mert nekem semmim nincs, légy segítségül az én hitetlenségemen, ebben a helyzetben, ahol visszacsöppennek a hétköznapokba, a tanítványok is biztos, hogy tanultak ebből a helyzetből, az apa is megtanulta azt, hogy őrá kell hagyatkozni, Jézusra kell hagyatkozni, és mit jelent az, hogy benne bízni. Ezzel zárom, testvéreim, hogy látjuk, hogy milyen körülmények között ért le Jézus a megdicsőülés hegyéről, hogy milyen helyzetben találták magukat a tanítványok. Láttuk, hogy a probléma forrása és a bukásnak az oka az az volt, hogy Jézus nélkül pusztán önerőből próbálták tenni a dolgokat, és ezzel saját magukat ítélték kudarcra. Ezzel szemben az édesapa még a kétkedésével együtt is egy helyes utat választott, hiszen alázattal fordult Jézushoz, ő hozzá folyamodott, és még hitet is tőle kért, és az igazán bíztató, hogy Jézus pedig megindul a bűnös emberen, megszabadította a fiút is, visszaadta őt az édesapjának, és megindult egyébként az elbukott tanítványokon is, mert azt látjuk, hogy utána ugyanolyan türelemmel tanította őket tovább, készítette őket az apostoli feladataikra, miközben egyébként egyértelművé tette, hogy a belévetett hit az egyetlen, ami által részesülhetnek ők is, és mi is azáltal részesülhetünk az ő áldásaiban. Adjon az Úr a mi szívünkben is ilyen hitet, ilyen gyermeki hitet iránta. Amen. Most fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, mert te nem fordultál el tőlünk, nem küldtél el bennünket, nem semmisítettél meg minket, pedig arra lennénk méltók, hogy azonnal lesújts ránk a haragoddal. Látod, Urunk, hogy mennyi bűn terheli a mi életünket. Látod, Urunk, hogy mennyit vétünk ellened, mind a mi tetteinkkel, mind a mi gondolatainkkal, mind érzéseinkkel a szívünkben. Látod, Urunk, hogy hányszor hágjuk át a te törvényeidet. Látod, Urunk, hogy hányszor múlasztjuk el azt, amit meg kellene tennünk. De köszönjük, Urunk, hogy te mindezek ellenére, bűnös voltunk ellenére, könyörülsz rajtunk. Köszönjük, hogy mindazt, amit mi érdemeltünk ki, az ellened való lázadásunkkal, azt te magadra vetted, azért jöttél el, és azért öltötted magadra az emberi testet, hogy a bűneink büntetését hordozd el, hogy azt vidd fel a Golgotai keresztfára, hogy azért áldozd a te életedet, hogy nekünk életet szerenz. Urunk, köszönjük, hogy te mindezt megtetted, elvégezted értünk, és köszönjük, Urunk, hogy rámutatsz arra, hogy nekünk ebben semmi érdemünk nincs. És köszönjük, hogy még azt is elénk hozod, hogy a mi szívünkben még a hit sem ébred irántad a saját erőnkből. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy a kiszolgáltatott helyzetünkben egyedül te vagy az orvosság, egyedül te vagy a mi mencsvárunk. Urunk, ezért kérünk, hogy légy segítségül a mi hitetlenségünkön is. Kérünk, hogy te ébressz hitet a szívünkbe. Kérünk, hogy te növeld azt, te tápláld a lángot irántad, hogy ne aludjon el, hogy ne másfelé forduljunk, hanem tudjunk, Urunk, téged követni. Kérünk, segíts bennünket arra, hogy ne feledkezzünk el rólad, hogy ne a saját erőnkből próbáljuk élni, akár a keresztény életet is, ne a magunk erejére, jóságára, alapozzunk, hanem tudjunk mindig hozzád fordulni imádságban, könyörgésben, tudjunk tőled kérni bölcsességet, erőt a hétköznapi döntéseinkhez, küzdelmeinkhez. És köszönjük, Úrunk, hogy Te megígérted azt, hogy aki hozzád fordul, az kap, aki őszintén kér tőled, annak Te adni fogsz. Köszönjük, hogy ezt mi is megélhetjük, átélhetjük, megtapasztalhatjuk életünkben. Urunk, hadd kérjünk Téged a gyülekezetünkért, hadd kérjünk a gyermekekért, hogy az ő szívükben is Te munkálkodj. Köszönjük, hogy szólhat közöttük is a Te igéd. Urunk, hadd kérjünk a fiatalságért, különösen is kérünk most a ma induló ifi táborért, hogy őrizd meg őket az úton, add, hogy az egész hét rólad szólhasson, a résztvevők lelki épülésére lehessen. Kérünk, hogy őrizd meg őket a távollétükben, és hozd majd őket épségben és egészségben haza. Urunk, kérünk Téged az idősekért, a gyengélkedőkért, a betegekért, hogy Te légy az ő erősítőjük, gyámolítójuk, erősségük. Köszönjük, hogy Te neked van hatalmad arra, hogy megtartsd őket. Kérünk még, Urunk, Téged a népünkért, nemzetünkért, hogy légy gondviselőnk, óvj meg bennünket, adj közénk békét, és add, hogy minél több honfitársunk megismerhessen Téged is, és hitre juthasson, ne csak névleg vallja, hogy keresztjén, hanem szívből forduljon feléd. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk testvéreinkért, világszerte, tarts meg bennünket, és készíts a Te visszajöveteledre, hogy készen állhassunk, amikor előtted meg kell jelennünk. Köszönjük, Urunk, hogy így könyöröghetünk hozzád, és Te meghallgatsz bennünket. Legyen áldott ezért a Te szent neved. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övi a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hadd mondjam most el. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon elindult az ifjúsági hét, a Tátrába elutaztak, így a héten a gyülekezeti alkalmak közül bibliaóra lesz megtartva kedden 6 órától. Illetve szeretném hirdetni, hogy jövő vasárnap az Isten tisztelet után a Mátraházi gyülekezeti hét kapcsán, ami augusztus 14-től 19-ig tart, ennek kapcsán a résztvevőkkel lenne egy ilyen megbeszélés. Tehát az Isten tisztelet után, aki ezen részt fog venni, az maradjon és vegyen részt megbeszélésen, hogy minden információ eljuthasson hozzájuk is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.